Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk Pál apostol rómaiakhoz írott levelében, a 14. fejezet 13. versétől kezdve a következőképpen hangzik. Ne ítélgessük hát többi egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem csak ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig testvéred valamilyen étel miatt megszomorodik, már is letértél a szeretet útjáról. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben, mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja. Ámen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, évekkel ezelőtt Révfülöpön jártam egy ilyen továbbképzésen, ahova egyébként ma délután Barbara lelkésznő is elutazik, ezt csak azért mondom, hogy ha valaki valami ügyet szeretne a lelkésznővel intézni, az most szerdáig ezt csak velem tudja megtenni, de talán én is tudom a dolgokat. És ezen a Révfülöpi Lelkész Akadémiai továbbképzésen, hát nekem a legnagyobb dilemmát nem is teológiai kérdések okozták, hanem az, hogy hát hogyan menjek haza. Mert ugyanis Révfülöpről Pécsre két irányba lehet megkerülni a Balatont, és mind a kettő kilométerben teljesen ugyanannyi, időben teljesen ugyanannyi, talán pár perccel rövidebb az egyik, és ott álltam, és annyira előttem van ez az élmény, hogy azon gondolkodom, de merre induljak, és egy fél óra legalább elment azzal, hogy az útinformot nézegettem, hogy merre van baleset, merre nincs baleset, merre nyerhetek 5 percet, de már fél órája gondolkodtam ezen, hogy melyik a gyorsabb út hazafelé. És amikor végre nagy nehezen eldöntöttem, persze a másik irányba indultam, mint ahogy eldöntöttem, de ez általában így szokott lenni, akkor az úton hazafelé törtem azon a fejem, hogy de hát csoda ez, hát annyi minden felől kell döntenünk, olyan sok döntést kell hoznunk nap mint nap, olyan sok minden út előtt állunk, és akkor nem is az a helyzet, ugye, hogy két út van, el kell dönteni. Ez egy egyszerű dolog volt, mert Révfülöpön kijön az ember, vagy balra indul, vagy jobbra indul. Ugye egyenesen ott a Balaton, arra csak ilyen kétéltő járművel lehetne indulni. Szóval annyi mindenről kell azonnal, és sokszor tényleg azonnal a másodperc tört része alatt döntést hozni. Mit csinálok? Hogy döntök? Mit teszek? Vagy az, ami még ennél is talán lényegesebb kérdés, az az, hogy mit gondolok valamilyen dologról? Hogy ítélem meg a dolgokat? És ezek a döntések, ezek az ítéletek, ezek nagyon sokszor megnehezítik az életünket. Hogy mindig ott van a kérdés, jól döntöttem? Jót mondtam? Az, ami jónak tűnt, az valóban hosszú távon jó-e? Ítélni kell ügyek felől, és voltaképpen minden döntés egy ítélet. Valamit jónak ítélek, azt teszem, valamit elítélek, akkor azt elkerülöm. Pál az ítéletről ír, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny terület. Hogy ez egy nagyon-nagyon kényes terület az életünknek, általában a döntések, de az ítéletek, hogy miként gondolkodom dolgokról. Hogy lehet úgy élni az életünket, hogy ne bénítson meg bennünket ez a felelősség. Mert hiszen ez nagy felelősség, mit mondok a másik embernek? Hogyan vigasztalom őt meg? Amikor baja van, nehézsége van, akkor mit mondok a másik embernek, igaz? És egy bizonyos mondat a másik embernek nagyon vigasztaló, és ugyanaz a mondat egy másik embernek pedig életre szóló sebb. És akkor ember legyen a talpán, a bölcsességével, imádságával, felelősség tudatával, aki el tudja dönteni, hogy ott, abban a pillanatban nekem mit kell mondanom, mit kell tennem. Pál leveléből az derül ki, hogy nem az ítélettel önmagával van baj, hanem inkább azzal, hogy mi ezt emberek lényegünkből fakadóan, vagy lényünkből fakadóan nem tudjuk jól csinálni. Hogy amikor véletlenül még jó ítéletet is hozunk, jól döntünk, még abban is mindig ott van, hogy nem lehet, hogy véletlenül döntöttünk jól. És amikor rosszul döntünk, akkor ott a másik oldalról ugyanez van benne, hogy de én jót akartam. Én jó döntést akartam hozni, jó ítéletet akartam hozni önmagam felől, másik ember felől. És naponta olyan sok ilyen helyzettel találkozunk, ugye, hogy 100 dologban kell ítéletet hoznunk, úgyhogy nem vagyunk bírók. Hát egy bíró van közöttünk, neki is kell sok ítéletet hozni. Szóval folyamatosan meg kell ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz, és akkor a helyzetet az nehezíti, ugye, arról még nem is beszéltünk, hogy a 100 esetből egy olyan van, hogy valami tisztán jó, és a másik pedig tisztán rossz. Általában az van, hogy nem tudjuk, hogy melyik a jó, és van kisebb jó és kisebb rossz, és nagyobb jó és nagyobb rossz. Ítéletet kell hoznunk, de nem tudunk világos ítéletet hozni egészen egyszerűen azért, mert nincsenek eszközeink, nincsen megfelelő információnk, nem látunk rá a másik ember életére. És akkor hogyan lehet mégis jó döntést hozni? Úgyhogy talán mindig azt kell keresni, ez a Újszövetség, meg az egész Szentírás egyik nagyon fontos tanúsága, hogy úgy kell döntést hozni, hogy Krisztuson keresztül, Istenen keresztül át kell futtatni az ügyeinket. Át kell küldeni, mint egy ilyen szűrő lenne. Egyáltalán önmagában már az is, hogy mit mondok ki. Azt is át kell futtatni egy ilyen isteni szűrőn. Épít-e az, amit mondani akarok? Hasznos-e? Jó-e? Mert hogyha valamelyik nem, akkor inkább nem is kell mondani. Akkor az az épülés, ha nem mondom. Olyan nehéz ezt átfuttatni. Láttam, egy időben nagyon divatos volt az fiatalok körében, hogy ilyen karkötőt hordtak, ami 4 betű volt. WWJD. Ez angol rövidítés, ami az annak a rövidítése, hogy mit tenne Jézus. Nekem is volt ilyen karkötőm, és amikor magamon hordtam, akkor valamilyen olyan helyzetbe kerültem, hogy nagyon nehezen láttam, akkor így csak ránéztem a karkötőmre, és mit tenne Jézus? Ez egy ilyen jel volt, így a kezemen. Mit tenne most Jézus? Rögtön eszembe jutatta azt, hogy állj, először megkérdezem az Istent. Lehet, hogy nekem itt nem is kell dönteni, nem is kell ítéletet hozni. Mit csinál Jézus ilyen helyzetekben? Mert Jézus, ahogy az evangéliumokat olvassuk, egyet nem csinál. Jézus az biztos nem csinálja, hogy valakinél végleg elzárja az Istennel való találkozásnak a lehetőségét. Az biztos nem csinálja. Amikor valakit megítél, mert ebből nagyon sok van az evangéliumban, akkor ott mindig arról van szó, hogy a cselekedeteit ítéli el. Nem azt mondja, hogy te rossz vagy, hanem az, amit tettél, vagy adott esetben nem tettél, csak gondoltál, az a motiváció, az nem jó. De te nem vagy rossz ember. És ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, és hogy mondja, már a pedagógiában is ez ott van, tanították nekünk teológián, valláslélektamból, meg pedagógiából, hogy azt nem szabad mondani, hogy nem vagy jó, hanem azt kell mondani, hogy ezt nem csináltad éppen jól. Tehát ezt szerintem minden gyakorló szülő tudja, hogy ilyet nem mondunk a gyereknek, hogy nem vagy jó, nem vagy jó gyerek. Hanem ezt jó gyerek, hogy ezt nem csináltad jól. Jézus sem ítél soha el senkit, hanem a tetteket ítéli, a döntéseket ítéli. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tegnapi napon voltunk, itt a páran a gyülekezetből ott lehettünk, Soltvadkerten, egyházkerületi missziós napon. Jó, sokan voltak, nagy élmény volt nekem, különösen nagy élmény volt látni, tudom, 700 evangélikust egy templomban, egy rakáson, hát gyönyörű volt. Fölcsendült az ének, hát ott azért remektek a templomfalak, tényleg nagyon jó volt. És egy katolikus testvér egy beszélgetésben azt mondta, szerintem akik ott voltak, ezt a gondolatot megjegyezték. Nagyon megragadott Jézusról. Azt mondta, hogy nézzük meg, hogy Jézus hányszor dicséri meg az embereket. Itt lehetne szenvedni, mire 5 példát tudnánk hozni, amikor azt mondja Jézus, hogy ezt jól csináltátok, ez jó volt. Nézzük meg azt, hogy Jézus hányszor ítéli meg azt, amit az emberek tettek. Hányszor mond ítéletet a tetteik fölött. Azonnal tudnánk mondani 5-öt. Hogy úgy néz ki, ez a gondolat, ez valahogy nagyon megragadott engem, hogy úgy néz ki, hogy Jézus szeretetnyelve talán nem a simogatás. Jézus szeretetnyelve talán nem a dicsérés, hanem a nagyon-nagyon radikális, mély látás, amire mi nem vagyunk képesek. Az, hogy Jézus nem dicsér bennünket úgy állandóan, hanem inkább Jézus azt mondja, hogy ne nézzük meg, mi van mélyen. Hát lehet, hogy te ezt mondod, de mit gondolsz? Mi motivál? Miért mondod ezt, amit mondasz? Nézd meg, hogy mi van a szíved mélyén. És akkor ott bizonyára mindannyian rájövünk arra, hogy nagyon ritkán vagyunk méltóak arra, hogy Istenhez tartozzunk. Mert lehet, hogy a tetteink rendben vannak. Lehet, hogy kívülről valaki azt mondja ránk, hogy ez olyan szépen csinálja, olyan példás, de az ember, ha beletekint a saját szívébe, akkor ott olyan sok, olyan töredékes dolgot talál, ami Istenre szorul. Olyan sok olyan dolog van a szívünkben, amivel egyszerűen egyedül nem boldogulunk, hanem kell valaki, aki rendet tesz ott alul, mert felül lehet, hogy minden rendben van, de alul, mint az óceán, ugye, hogy a felszín az lehet, hogy gyönyörű napsütés, és akkor alul meg áramlatok vannak, mindenféle sodrás van, mindenféle talán rendezetlenség van. Tehát Isten nélkül nem látom azt, hogy hogyan tudok jól dönteni. Isten nélkül nem tudok szépen ítélni. Pál a könnyelműségtől is óv bennünket. Hadd hívjam fel a figyelmet, nézzétek csak meg, nézzék meg a testvérek, hogy Pál milyen szót használ. Nagyon érdekes. Nem azt mondja, hogy ne ítéljük egymást, hanem azt mondja, hogy ne ítélgessük egymást. Ez a kettő, ez más. Ne ítélgessük egymást. Az ítélget szó, az egy könnyelmű szó. Az, hogy nekem nem sokat jelent az, hogy én itt is ítélgetek, ott is ítélgetek, téged is megítélgetlek. Amikor valaki ítél, az egy komoly dolog. Az ítélésben benne van az utánajárás, információgyűjtés. Amikor valaki ítélget, hát az olyan, mint hát értjük. Valaki sétál, vagy sétálgat. Megyeget. Tanulgat. Aki tanulgat, az nem tanul, igaz? Aki tanulgat, az úgy így, úgy mindent csinál, csak nem tanul. Könnyelmű ítélettől óv bennünket Pál, mert nekem kimondani egy ítéletet, 1 perc. Egy gondolat, megfogalmazom, ott van. Másik ember számára sokszor egy életen át hordozott seb. Nekem nagyon egyszerű kimondani a szót, és hogy a másik embernél hogyan érkezik meg, és a másik emberben milyen sebet okoz, ami nehezen gyógyul, azt már én nem is tudom sokszor meg. De lehet, hogy ő sem. Csak elkezd valamin gondolkodni, és valami rosszul esik neki. Nem fogja mondani, hogy képzeled ezt, hanem megsebzi. Pál nehezet kér, mert azt kéri, hogy mérlegeld, amit teszel, mérlegeld a gondolataidat, mérlegeld a szavaidat. Érdemes kimondani? Érdemes meghozni azt az ítéletet? Érdemes a másik emberről azt mondani, te ilyen vagy, meg olyan vagy, meg milyen voltál, meg milyen leszel? Érdemes? Mert a legtöbb esetben nem érdemes. Lehet, hogy nekem valami probléma, amit szóvá teszek, hogy ezt meg ezt teszem, de ha a testvére, vagy nem probléma, amit teszek, de a testvérem megütközik rajta, inkább nem teszem. Mert mi a fontos? Pál apostolnál az derül ki, hogy a testvéremet ugyanúgy számításba kell vennem. Hogyha a testvéremnek, a másik embernek az az ítélet, az a valami, amit teszek, az őt megbotránkoztatja, akkor azt nem teszem. Mert nem egyedül élem az életemet, hogyha olyan élet, olyan világban élnénk, ahol mindenki egy ilyen kis burokban lenne, és nem lennének körülöttünk senki, akkor ezt meg lehetne tenni. De itt vagyunk egymásnak, itt vannak körülöttünk, példának kell lennünk. Óvatosan, óvatosságra int bennünket Pál. Mert persze vannak nagyon egyértelmű helyzetek, van nagyon egyszerű szabály, ugye mondjuk 10 parancsolat. Hát ne ölj, hát mondjuk könnyű, vagy ne lopj. Hát ebben könnyű ítéletet hozni, meg mondani a másik embernek. Figyelj, hát ne lopj, hát kész. Na de az életben olyan sokszor nem ilyen egyszerű helyzetekkel találkozunk. Nem ilyen egyszerű a kérdés. És akkor a Szentírás azt mondja, hogy akkor inkább nem teszem. És ez egy nagyon radikális dolog, testvérek, hogyha Jézusnál látom ezt, hogyha Jézus egy kis esélyét látja annak, hogy ez már valakinél nem úgy érkezne, akkor nem teszi. És valahogy ez számunkra is így kell példaképpen legyen, hogy ha tudom, hogy az valakinek probléma lesz, akkor azt inkább nem mondom, inkább nem teszem. És azt gondolom, testvérek, hogy ez az igazi szabadság, hogy valamit nem teszek meg, amit megtehetnék. Ez a szabadság, nem az a szabadság, hogy én bármit megtehetek. Az kényszer, ugye? Aki bármit megtehet és megteszi, az kényszerhelyzet. Mert nem tudja azt mondani, hogy nem. Sokkal szabadabb az az ember, aki valamire azt mondja, hogy nem, pedig megtehetné. Az az igazi szabadság, hogy nekem szabadságomban áll azt mondani, én ezt most nem mondom ki, én ezt most nem teszem meg, pedig kimondhatnám, megtehetném. De épít? Nem épít. Vagy ha ami épít, azt meg ki kell mondani. Ezt láthatjuk, hogy Pál apostol korában a húsevés volt, ami egy ilyen kérdés volt. Hogy akik ettek a húsból, nem követtek el bűnt, megtehették, semmi probléma nem volt belőle, nem volt bálvány áldozati hús. De amikor már voltak ott a gyülekezetben olyanok, akiket ez megbotránkoztatott, egyébként akkor is csinálták, ezért írja Pál, hogy ne csináljátok. Ha egy embernek problémát jelent az, akkor inkább ne. Ma ugye ez a korjelenség, hát megtehetem, nem? Persze, hogy megteheted, de nem mindent kell megtenni, amit megtehetnénk. És mi a szűrő? Hát amit az előbb mondtam, hogy a testvérem számára az mit jelent? A közösségem, a gyülekezetem számára mit jelent? Épít-e, vagy nem épít? Családom számára mit jelent? Épít-e, vagy nem épít? Pál útmutatása egyébként rendkívül világos. Arra törekedjünk, ami a békességet szolgálja. Arra törekedjünk, ami az egységet szolgálja. Minden, ami bennünket szétválaszt, azt el kell kerülnünk. Ma nem a húsevés, tehát nekem még senki nem mondta, hogy ne egyen meg azt a húst. Érdekes, a vérevéssel kapcsolatban van még mindig egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kis ószövetségi hozadék, még a mai napig is, ugye keresztények között most akkor a disznótorban ugye most akkor a vért megesszük, vagy nem esszük meg. Ez egy nagy kérdés, de a húsevés körül már nincsen ilyen kérdés. De ugyanígy egy csomó olyan téma van, ami ugyan nem húsevés, de megjelenik ma, ugyanígy. Generációk közötti feszültség. A fiatalok részéről, hogy az idősek ezt nem érthetik. Idősek részéről. A fiatalok ezt nem tudják, nem éltek akkor. Hát ugye ezek a kimondott mondatok, akkor ezt halljuk, hogy mi ezt nem érthetjük, hogy az idős testvérek hallják azt, hogy ehhez már ők túl idősek, ez már nem. Ez épít vagy nem épít? Szerintem ez nem épít. Ez semmi másra nem jó, mint arra, hogy éket verjünk a generációk közé, és azt mondjuk, hogy a fiatalok meg az idősek. Ennek semmi értelme. A pletyka, a rossz indulat, a másikról való beszéd, hogy szokott ez megtörténni ma? Szoktam hallani, hogy hol volt ő az előző rendszerben, 90-es évek előtt, hirtelen megjelent aztán a templomban. Nem a mi dolgunk ez. Nem a mi dolgunk. Ez egyedül a jó Istennek a dolga. Nekünk a feladatunk, hogy ezeket az ékeket, amiket a társadalom, a szabadság, a szabadosság ver a gyülekezetekbe, közösségekbe, ezeket kivegyük. hogy mi arra törekedjünk, hogy te idős emberként ugyanazt az Istent követed, mint mi fiatalként, a másik ember ugyanazt az Istent követi, akit én követek, és akkor épül a közösség. Építőbb azt mondani, hogy te is Isten kezében vagy, én is Isten kezében vagyunk. És milyen felszabadító ez, utolsó gondolatként ennyit engedjenek meg a testvérek. Milyen felszabadító ez, felszabadító az Isten kezébe tenni ezeket a dolgokat. Hogy nem tudunk ítélni jól. Vagy hát néha sikerül, de általában véletlenül sikerül jól. Nem tudjuk ezt jól csinálni, és nem is kell csinálnunk. Hogy amikor a másik emberről gondolkodunk, akkor legyen az az első gondolat, hogy hát én így látom, de majd az Úristen, ő is az Isten kezében van, én is az Isten kezében vagyunk. Én is meg fogok állni az Úristen előtt, ő is meg fog állni. És engem nem fog megkérdezni ő róla, hogy ugye észrevetted ám kis testvér, hogy mit csinált az a másik ember. Ilyen nem lesz. Hanem maximum azt fogja megkérdezni, miért gondoltad a másikról azt, hogy ő nem tartozik ide a gyülekezetbe? Miért gondoltad a másik emberről, hogy ő más, mint amilyen te vagy? Maximum ezt fogja megkérdezni az Isten. Olyan jó, hogy Isten nem is várja azt, hogy ítélgessünk, hogy ítéletet hozzunk. Kivéve az, akinek ez a hivatása, bíróknak. De nekünk nem ez a hivatásunk. Nekünk az a hivatásunk, hogy Isten kezébe tegyünk minden testvért. Amilyen élete van, olyan élettel, ahonnan jött, onnan, ahová megy, azzal együtt. Mindannyian az Úr kezében vagyunk, és ennél nagyobb áldásunk nem is lehet. Nem egymáson múlik az életünk, hanem a jó Istenen, és mindannyian az ő irgalmába vagyunk, és az ő ítélete alatt vagyunk. Imádkozzunk.